Talán az is nagyon érdekes, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy hát egyrészt az irgalmatlan inflációs nyomás, ami a világ összes nagy gazdaságára nehezedik, az miért csak ennyiben jelentkezett, tehát idézőjelben csak, ugye korábban egy 4,3%-os inflációt azért komoly inflációnak gondoltunk volna, de összehasonlítva a brit, amerikai akár, vagy hát nyilván a magyarral ne is példálozzunk, de amit Európában látható, ezekkel a szintekkel azért mégiscsak alacsony, illetve egy nagyon érdekeset olvastam, hogy a japán fellendülés vérszegény, azt nem így fogalmazott a cikk, de közben az volt benne, hogy hát egy, volt fellendülés, kettő, elkerülte a recesszió a Szigetországot. Tehát ezen két fontos dolgot azért alá kell húzni, mert nagyon érdekes.
Én szerintem ez nem volt vérszegény. Tehát ha az ember megnézi ilyen grafikonokat arról, hogy Japán hol volt GDP-ben a többi országhoz képest, akkor ugye olyas valamit látunk, hogy a második világháborútól a 70-es évekig, 80-as évekig egy ilyen brutális fölzárkózás, sőt meg is előz egy csomó nyugati országot, utána jönnek a stagnálás évtizedei, tehát a 90-es évek, 2000-es években gyakorlatilag lapos a japán vonal, a többiek mennek tovább fölfelé, és akkor amikor elkezdődik ez az Abenomics, akkor a japánok megint elkezdenek növekedni, és szerintem elég impresszív eredményei voltak növekedésben. Mondom, az elosztási hatás azok sokkal rosszabbak, tehát mondjuk a japánok bérei ettől nem emelkedtek, mert hogy ennek a nagy részét a japán cégek tették zsebre profit formájában, de önmagában az, hogy stimulálni sikerült a gazdasági növekedést, az szerintem elmondható erről az időszakról. Nem véletlen, hogy Shinzo Abe-t újra választották, sikeres politikus volt a halála előtt, nem véletlen, hogy más nagy gazdasági blokkok is elkezdtek kereslet, tehát mennyiségi könnyítésbe, ugye ezek közül a leghíresebb eset az eurozóna, amikor Mario Draghi jegybankelnök hosszú-hosszú évek vitája után, amikor óriási tiltakozás volt, hogy a frankfurti Európai Központi Banknak nem lehet feladata a pénz mennyiség bővítése, aztán beadja a derekát, és azt mondja, hogy whatever it takes, bármit megteszünk, hogy megvédjük az eurót, és aztán ugye a Covid alatt meg tényleg látványosan minden jegybank a japán utat járta. Szóval, hogy a japán út sikeres volt, az is mutatja, hogy mások is követték. A kérdés az inkább az, hogy hogyan reagálunk az inflációra, és ez egy nagyon fontos kérdés, amit feltettél, hogy miért nincs Japánban még mindig igazán infláció. Tehát évtizedeken keresztül arra vártak, hogy a kicsit deflatorikus japán helyzetből legyen valamekkora infláció, és ugye, amit most számokat mondanak, hát az a baj, hogy az inflációnak is ezerféle mérőszáma van, de egy ilyen 3% körüli infláció van most Japánban. Na most ennek ugye még akár örülhetnének is, mert hosszú évek óta ez volt a céljuk, hogy a deflációból valami enyhe infláció legyen, és azért 3% az nem a világ vége. Tehát ugye itt ülünk Magyarországon, ahol 25% körüli infláció van, és ott ugye a nyugati világ nagy részében is, azért ha mondjuk az eurozónát nézzük, akkor olyan 5-6% alatt senki nem úszta meg, talán a spanyoloknál volt ennyi, és hát ugye a balti államokban is simán volt 20% fölötti infláció, és e között szóródnak mondjuk az európai adatok, de hát az amerikai adatok is sokkal magasabbak ennél, tehát már hogy a japánnál, tehát hogy igazából ezzel a 3%-kal a japánok még azt is mondhatnák, hogy alapvetően nagy baj nincsen. Ugye azt kérdezted, hogy miért csak ennyi, és ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát amit olvasok erről, amit hallgatok erről, nincs igazán konszenzus, hogy miért nem. Talán az a magyarázat, hogy a japánok iszonyatosan konzervatívak a költésükben.
Egyrészt konzervatívak a gondolkodásukban, a költésükben is. Ráadásul ez a több évtizedes deflációs időszak, ez arra tanította meg őket, ebbe generációk belenőttek, hogy a pénz tehát nem kell túladni rajta gyorsan, mert nem veszít az értékéből, és nincs hova rohanni.
Ez is benne van, hogyha deflációhoz vagy szokva, akkor nincs hova rohanni. Az is benne van, hogy a 90-es években ugye volt az az összeomlás, az a tőzsdei és ingatlan buborék összeomlás, amiről beszéltünk az első részben, ami azért generációknak megtanította, hogy tartalékolni kell, félre kell tenni, mert lehet egy összeomlás, szerintem ez egy nagy sok volt a japánoknak. az is benne van, hogy irtózatosan drága Japán, tehát ha lakást akar venni valaki, vagy csak meg akar élni egy Tokióban vagy Oszakában, akkor brutális megtakarításokra van szüksége. Nem igazán kialakult a jóléti rendszer, tehát szemben a nyugati jóléti államokkal azért Japánban nem túlságosan bőkező a jóléti állam, tehát igazából félre kell tegyél, hogyha öregkorodra valamilyen jó szintű megélhetést akarsz. Szóval sok összetevője van ennek, meg tényleg egyszerűen a japánokban van egy ilyen konzervatív meg fontolás is, ugye mindenki ismeri a minimalizmusnak a lakás belső programját, ahol a japánok egy nagy része azt mondja, hogy én nem fogom kacatokkal telerakni a lakásomat, van egy matracom, egy valahova rakom a cuccaimat, de nem veszek felesleges dolgokat.
Szerintem, érdekes párhuzamot vélek felfedezni itt a skandináv minimalizmussal. Egyébként, aki építészettel, belső építészettel foglalkozik, ott is megvan ez, sőt, van ez a fúziós dolog, ami a skandinávból és a japánból is kölcsönöz. Igen, van egy
nem
ilyen.
Nem akarom azt mondani, hogy ezt mindenki csinálja, tehát nyilván a japán társadalomnak egy szegmense él így, de maga az, hogy ez a gondolat Japánból jön, és az, hogy dobált ki a felesleges kacatokat, ez azt mutatja, hogy van egy nagy része a japán társadalomnak, aki tudatosan nem vásárol többet, de a bérek is alacsonyak maradtak, tehát mondom, az Abenomics-nak az is egy hatása volt, hogy a gazdasági növekedés ellenére nem nőttek jelentősen a béreik, tehát nem érezték azt, hogy most kell költeni, mert most brutálisan gazdagszok. Úgyhogy ennek a sok dolognak az együttjárója az, hogy Japánban alacsony maradt az infláció. Én kifejezetten kimerném mondani, hogy egy 3% körüli infláció a mai világban kifejezetten alacsonynak mondható. Tehát semmi baj nincsen. Ugye még egy dolgot szoktak mondani, hogy leértékelődött a jen, tehát hogy még egy hatása tud lenni a dolognak, ha nem emelem a kamatokat, más jegybankok emelnek, akkor az ugye vonzóbbá teszi mondjuk a dollárt, az eurót, és ehhez képest leértékelődik a jen, és akkor azt szokták mondani, hogy na annak kéne rászorítani a most akkor a japánokat egy váltásra, hogy lám-lám, hogy leértékelődik a jen. Na de akkor mi van? Tehát ugye a kérdés az az, hogy miért olyan nagy baj a jen leértékelődéssel? Mert ugye beszéltünk az első részben arról, hogy hát a leértékelődés az az exportőröknek jó. Tehát a japán exportot kifejezetten segíti, hogyha gyengébb a jen. A másik oldalon az importot drágítja, azt lehetne mondani, hogy az a drámai nagy hatás, hogy akkor az importtermékek megdrágulnak Japánba, na de most mondtuk, hogy 3%-os infláció van. Tehát, hogyha a jen gyengülés ellenére is csak 3% az infláció, egyébként meg az exportőröket segíti a jen gyengülése, akkor megint csak semmi dráma nincsen. Tehát alacsony a kamatod, ez jó. Hozzá lehet jutni tőkéhez, ha be akarsz ruházni. Alacsony az inflációd. A jen gyengülése segíti az exportodat, közben növekedés van, nem látom a problémát, tehát nem látom, hogy mi lenne az, ami miatt olyan nagyon-nagyon váltásra kényszerülnének a japánok.
Innen folytatjuk a beszélgetést Japánról és a japán gazdaságpolitikáról, azon keresztül pedig próbálunk rávilágítani arra, hogy milyen hiányosságai vagy kérdései vannak a globális gazdasági gondolkodásnak, ami irányadó most. Ha hozzá szeretnétek szólni vagy vitatkozni azzal, ami elhangzott, akkor azt megtehetitek a Pogi Podcast Facebook oldalán, és minden hozzászólást szeretettel várunk. Arról szól ez az egész műsor, hogy vitát generáljunk, egy értelmes párbeszédet arról, hogy mi és miért történik így a világban.